és hát élő bejelentkezés Somorjáról, Katona József történész ugyanis ott tartózkodik.
Hát legyen Csaba.
Mit mondtam?
Józsefet.
Katona de, Józsefet? Úristen!
Mint kiderült, én meg orosz lírát mondtam.
Orosz lírát mondtam, igen. Hát ez ma ilyen. És még csak kettő van, úristen. Pénteken majd miket fogunk összehordani. Szóval Katona Csaba történész a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Hát így mekkora örömmel adnám át a telefont Katona Józsefet a Bánkban írójának, mert nem tudom írni.
Igen, erre sajnos. Nem kerül sor.
Nem tartózkodik itt mellettem. Pozsonyból üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Na, nem Somorja? Oh,
hát akkor mozgásban vagy.
Tegnap volt Somorja?
Tegnap volt Somorja, csak közben itt átcsatoltunk Pozsony városába, mert majd itt is lesz némi nemi dolgom, és majd lesz egy meglepetés vendégem is, de erre majd rátérünk. Szóval Somorját vetettem föl témának, ugye lévén, hogy ott tartottam én tegnap egy előadást. Nevezetesen István király államalakulatának a létrejöttéről, nem tisztán tevékenységéről, pozsonyi kaszinó keretein belül, és hát itt fontos megemlíteni, nem tudom ki mennyire ismeri Somorját, de ha valaki oda elmegy, és jó szívvel merem javasolni mindenkinek a magam tapasztalata alapján, akkor ugye a Csalló közben vagyunk, ugye az a területe Magyarországnak, ami egy hatalmas sziget, talán Európa legnagyobb olyan szigete, és nagyon szép sík vidék, ugye mezőgazdasági centrumnak számít ilyen értelemben, és itt ezen a területen ugye, hát sok mindenről lehetne beszélni, például ez a magyar néprajz alapján az egyik olyan terület, ahol a tündérekről jóval több mese mond a regge maradt fönt, mint bárhol máshol az országban leszámítva Erdélyt, de most mégsem erről akarok beszélni, hanem mindenkezett a templomról, mert a lelkiszúrozó volt olyan kedves és megmutatta nekem, szóval valaki ide eljön, akkor belefut egy árpádkori templomba.
No.
Tehát azt képzeljük el, hogy nagyon a 20. században sikerült egy gyönyörű freskót kibontani a lemeszelés alól, ugye reformátusok használták ezt a korai korszakot, és a 18. századtól aztán ők itt a klubba került. Apró történeti érdekességként említeném meg, amit a lelkész úr elmesélt nekem, hogy 18. század végén vették meg a reformátusok a templomot, és 100 évvel később még fizették a részleteket, ami azt mutatja, hogy a két felekezet, tehát a katolikus meg a református, az olyan viszont ápolt egymást, hogy közöttek egy olyan szerződést, amire úgy gondolták, hogy 100 évig működni fog, és működött is. Azért ez egy mentalitás történet.
Abszolút.
Ugye hozzáteszem rögtön, hogy számomra a üzleti optimizmus csúcsa az a Guinness szörfőzde, ami a 18. század derekán a telket azt 9000 évre bérelte ki. És ez a szerződés a mai napig ketyeg. Tehát időnként jelzi neki Dublin város, hogy meg kéne emelni a bérleti díjat, de ilyenkor szoktak szólni, 8000 év múlva erre visszatérünk. Na, de hát visszatérve Somorjára, az a csodálatos, hogy van a templomban, ugye rengeteg átalakításon ment át, nyilván ezer éves templomról beszélünk, hogy a jelenkori állapot az a legrégebbi része, a 12. század, de újabb feltárásokon egyértelműen kiderült, hogy van itt bizony 11. század, vagy talán még régebbi alap is. És hát a lemeszelés az nyilván az olyan, hogy nem feltétlenül szerencsés, ha van ilyen, de van egy nagy erőnye történeti szempontból, konkrétan gyönyörűen megőrzi ugye ezeket a festményeket, és több árpádkori réteg is található itt, megtalálható harmadik Béla királyunk ábrázolása. Viszont 1521-ben volt egy komolyabb felújítás, ugye a templom bővült, ennek van egy gyönyörű mennyezete, és ebben az a legszebb, hogy az a mester, aki ezt megcsinált 1521-ben, bizonyos Péter mesterű előszedénységgel fölvéste a saját nevét is, meg Wolfgang Fleischekkel is, Méri Márton nevét, akik segítettek neki. És azért nagyon érdekes, mert ha valaki rákeres a Google-ben, hogy a somorjai református templom, akkor valami fantasztikus ábrázolásokba fog belefutni. Tehát nekem például a kedvencem egy angyalfej, aminek a szájából egy fül kilóg egy kopogtató, egy ilyen klasszikus kopogtató, de mindez hagyján, konkrétan egy lóláb. Tehát a kilóg a lóláb ennyire szemléletesen számol, még soha nem tárgyasult. És gondoltam, ezt nehéz összeül mondani, de mellette egy másiknak a szájából meg egy emberi lábló, és innentől kezdve már az én fantáziám elindult abban az irányba, ahol lehet, hogy nem kellett volna. Hogy ki tudja, hogy ezek mit ábrázoltak. Minden este viszont emellett ugye megtartottam nyilván az előadást a somorjai kaszinó keretein belül, és akkor én most élnék a lehetőséget, itt mellettem a somorjai kaszinó egyik szervezője, Kovács Balázs, aki egyébként tanítványom volt az egyetemen, így kerültem én ide, és akkor egy picit átadnám neki a telefont, hogy beséljen nekünk itt Somorjáról, a somorjai kaszinónak, hogy hogy működik a helyi magyar művelődés.
Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlünk!
Tehát akkor, ahogy a Csaba felvezette, a somorjai kaszinó az egy olyan kezdeményezés, ami hát közhasznú kíván lenni, és bizonyos rendszerességgel tervez különböző közéleti, társadalmi, esetünkben most történelmi témákban beszélgető esteket nagy sikerrel, tehát a helyi közönség az kimondottan igényli az ilyen típusú személyes előadásokat. És hát ugye Somorjáról azt kell tudni, hogy ugye a város az Pozsonynak a tőzomszédságában található, és az utóbbi 20-30 évben azért egy látható, érzékelhető demográfiai változás a helyi magyarságnak a kánára. Tehát ő 13 ezeres városról van szó. Tehát míg a 90-es évek elején mondjuk még a város kétharmada az magyar lakosságú volt, és egyharmada szlovák, ma a demográfia arány eltolódott olyan mértékben, hogy most már szinte fele-fele, uh-huh. és valószínűleg a következő népszámláláson kisebbségbe is fog kerülni a helyi magyarság, de ennek ellenére az intézményes struktúráit azokat tartja, és hát számos ilyen pillére van ezeknek a helyi magyar intézményeknek.
Hmm. Bocsánat, csak hogy eszembe jutott, hogy jól emlékszem, hogy magyar polgármester van Somorján, ugye?
Persze, tehát hogy a képviselőtestület például teljes mértékben magyar, aminek az oka, hogy nyilvánvalóan jobban beágyazott, meg jobban megszervezett helyi közösségek, azok el tudják vinni az ilyen típusú önkormányzati választásokat, és mondjuk akik nem tudom, fokozatosan települnek be újak, nem kötődnek annyira a helyhez, mondjuk a gyerekeik még nem oda járnak iskolába, azok nyilván hátrányba kerülnek egy ilyen önkormányzati megmérettetésen. Uh-huh. De nem ide akartam kifuttatni, hanem oda akartam kifuttatni, hogy ez volt a Somorjai Kaszinónak a 30-valahányadik beszélgetése, és hát a Csaba megtisztelt minket a jelenlétével, és igazából mi arra próbáltuk kifuttatni a tegnap esti előadásunkat, hogy mik voltak azok a nemzetközi összefüggések, amik lehetővé tették a magyar államnak a megalapítását. Mert ugye István királyunkról elsősorban mindig a belpolitikai vonatkozásban szoktunk beszélni, arról, hogy kötelező volt templomokat építeni, hogyan mozdította elő a letelepedett életmódot, hogyan győzte le a belső ellenségeket, kopványt, ajtón, stb. De nagyon-nagyon kevés szó esik arról, hogy bizony ehhez a bizonyos államalapításhoz kellettek a külföldi partnerek is, kellett az, hogy a pápa a német-római császárság elismerje Magyarországot, mint nem hűbéresként, ami ugye nem volt egyértelmű ebben a korban, mert mondjuk a keleti periféria országok, mint például a cseh fejedelemség, vagy a lengyel fejedelemségek, azok valamilyen mértékben betagozódnak a német-római birodalomba. És Magyarország ezt a sorsot el tudta kerülni, és kezdettől fogva mondjuk önálló érsekségek jönnek létre, mindjárt kettő is Magyarországon, ugye a cseh püspökség az alárendelve működik egy német érsekségnek, tehát ezeket próbáltuk átvenni, és hát a Csabának az volt a teóriája tulajdonképpen, hogy döntő volt az, hogy a magyarság az mindig egyfajta zsarolási potenciálként mutatott rá arra, hogy itt van nekünk még Bizánc is, tehát hogyha veletek nem tudunk megegyezni bizonyos jobb feltételekkel, ahhoz, hogy a klub részesei legyünk, akkor még mindig lehet választani egyfajta bizánci orientációt. És szerintem ez egy jóval produktívabb szemlélet, mert ugye nem kiszakítva kezeli a magyar történelmet az egyetemes európai történelemből, és nem tömböket lát, hanem a kettő közötti kölcsönhatást, összehatást próbálja megvizsgálni, és hát Csaba erre kiváló volt, úgyhogy ezúton is szeretném az ő érdemeit taglalni a műsorban.
Oké.
Okay. Nagyon klassz, köszönjük.
Én köszönöm. Vissza is adom akkor.
Jó, köszönjük,
jó,
szépen.
Rendben, köszönjük szépen.
Minden jót, visszatalálásra.
Jó sikerült beszélgetés volt tegnap, és meg is állapodtunk, hogy a legközelebbi komoly, ez hangsúlyos néma Szent István után a sör története lesz, amivel majd visszatérek Somorjára.
Kiváló, igen.
Csaba, bocsáss meg.
Ki, hogy erre is van igény.
Figyelj, fölvetik a hallgatók, hogy somorjai boszorkány égetés.
Somorjai boszorkány égetés, van ilyen?
Van, állítólag ott volt a leghíresebb boszorkány égetés. Fórum Institútban.
Azt mondja, 1677-ben történt, és igen, ez iránt is érdeklődnek a hallgatók. Na, mindegy, akkor ennek még
mindegy,
majd utána.
Mindegy, csak felvetették, hogy egy nagy boszorkány égetős topikot valamikor esetleg szívesen hallanának.
Mindent valami nélkül elő lehet vezetni. Egyébként, ha már kultúrtörténeti érdekesség és a boszorkány égetéssel kevésbé voltam képben, még a templom kapcsán egy dolgot megjelenteni, egy kifelé menet. Belefutottam egy hatalmas rész kapasba.
Tényleg?
És néztem, hogy kerül oda a kokos, igen, de aztán kiderült, hogy ez egészen logikus dolog, ugyanis a kokos ugye református szimbólum, születésképpen, mint kiderült, 1803-ban helyezték el a kokost a templom torján, de egy új kokos 2014-ben elhelyeztek, a régi kokos kiszolgált, tehát tisztességgel kezelték a régi kokost, úgyhogy elhelyezték ezt, hogy a templom egyik sarkába mondná, hogy akkor eddig is hozzánk tartoz, most is hozzánk tartozik.
Klassz.
És akkor még egy dolog a templom kapcsán, hogy az ember mindig van valami, amire számít, és van, amire kevésbé. Ha az ember ott sétál a templom környékén, akkor gyönyörű téglákkal van lerakva a templom udvara, ezek a legkülönféle téglaéget műhelyekből kerültek elő, ezek a téglák meg vannak a kerítés tetején is, de tulajdonképpen, ha valaki elmegy a templom, és kifelé jön, akkor egy ilyen tégla múzeumba szalad bele, és ugye ezek tele vannak információkkal, ott van a téglek a neve, hol gyártották, és ugye elég tartós anyag a tégla. És hát, hogy mennyire kicsi a világ, én nyáron jártam Tiszaszentendrén, ahol viszont a református lelkész, ezt mondom azt annak, hogy én pápista vagyok, de meglátogattam őt, mert kiváló ember. Egyébként mellett egy tégla múzeumot működtet, és ha valaki bejön a templomba, akkor azt mondja, nézzem már meg ezt is, mert akkor egy kis európai magyar kultúrtörténeti áttekintés a téglákra hívén. Úgyhogy Somorjától Tiszaszentendrénig azt kell mondjam, minden összefügg. Jó nyaramban.
Abszolút, igen. Halljuk, érezzük.
Igen, igen, így van. Jó van. Okay. Nagyon szépen.
Csaba, hol leszel jövő kedden? Most már jó nyaram van, vajon merre találunk?
Van egy olyan félelmem, hogy Budapesten nálatok a stúdióban.
Hát, igen. Mi,
azért az is jó.
Azért annyira nem bánjuk azt sem, úgyhogy várunk szeretettel.
De azért hívjatok föl, fölveszem a telefont a stúdióban is.
Jó, oké. Okay. Volt rá példa, igen.
Köszönjük szépen. Szép napot, szia.
Köszönjük.
Katona József, nézd meg. És meg el is köszönöm.
És itt
nézem az adásra, hogy Katona Csaba.
De honnan? Mert mindig van valami, mellette van egy másik név.
Nem tudom.
Vagy előre gondolkodik az ember.
Nem tudom, hogy miért állt be a József. De Katona Csaba volt, aki nagyon örült volna, hogyha Katona Józsefet oda szólítja maga mellé Pozsonyban, de nem tudta megtenni. Vele beszélgettünk Somorjáról és az ottani Árpád-kori templomról. Na, hát kérem szépen, egy izgalmas